Ézsaiás könyvéből olvasom ma délelőtt az igét, Ézsaiás könyvéből a 43. fejezet első versének a második felétől a harmadik vers első részéig, első feléig az igét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Ézsaiás könyvének a 43. fejezetének az első versének a második felétől így szól az ige. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Eddig olvasom az igét. Ez az ige, vagy ennek az igének az első gondolata volt a útmutatónk eheti vezérgondolata, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és ez egy nagy bátorítás, ami számunkra, és hogy mit is jelent ez az ige, mi is az, amit mi ebből a magunk számára üzenetként hazavihetünk ezen a délelőttön. Szeretnék egy kicsit visszatérni, vagy visszakanyarodni a mai imaórai gondolatunkra, ahol azt a jézusi bátorítást olvastuk az igéből, amikor azt mondta, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely veszedelemre visz, és sokan járnak, sokan vannak, akik azon járnak, és szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. És arról beszéltünk, hogy az ember életének a legnehezebb a mindennapjainkban az, hogy döntéseket kell hoznunk. Döntéseket kell hoznunk az élet legapróbb dolgaiban, már az is sokszor egy nagy döntés némelyeknek, hogy reggel melyik ruhát vegyék föl, és többször átöltöznek, leveszik, fölveszik, mert semmiképpen sem sikerül eldönteni, hogy melyik lenne a legjobb, amit arra a napra fölvegyenek, és lehet, hogy megteszik, hogy napközben is többször átöltöznek, mert mégsem ez a megfelelő. Tehát ezek is döntések az ember életében, amelyek annyira azért nem befolyásolják a hétköznapjainkat, de mégis dönteni kell, és az élet egyéb területein is hozni kell döntéseket, amelyek nem könnyűek. És valljuk be őszintén, hogy vannak bizonyos kérdések az életünkben, amelyeket talán évekig tolunk magunk előtt, vagy talán most is vannak itt a testvérek között olyanok, akiknek van az életükben olyan döntés, amit éppen ebben a pillanatban is tolnak maguk előtt, hengerítenek, mert nem akarják eldönteni, mert félnek meghozni a megfelelő döntést, mert nem könnyű, hisz sokszor az életünknek a további sorsa függ attól, hogy merünk-e dönteni. Tehát a döntések nem könnyűek az ember életében, de épp erről beszéltünk az imaórán, hogy az Úr pedig azt mondja, hogy a széles út és a keskeny út az nem csak arról szól, hogy hova vezet, ugye, mert általában csak a célt szoktuk látni ezekben hogy az Úr Jézusnak ebben a gondolatában, hogy a széles út, amely a halálba vezet, a keskeny út, amely az életre vezet, és mindig csak a célt szoktuk látni, de amikor az Úr az útról beszél, akkor azt mondja, hogy itt többről van szó, mint a célról, hanem arról az útról, amin fogunk járni. És arról beszéltünk, hogy nagyon fontos látni azt, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy menjetek be a keskeny, szoros kapun, mert keskeny az az út, ami nem arról szól, hogy ott nem lehet döntéseket hozni, hanem arról szól, hogy Isten behatárolja azt az irányt, vagy a döntéseinket, hogy milyen döntéseket is hozzunk. Sokkal rosszabb a széles úton járni, mert sokkal több lehetőség van, sokkal több tévedés lehet az ember életében, és az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy ha bementek a szoros kapun, ha mondhatjuk, eldöntitek azt, bár ebben is sokszor van félelem, és sokszor nem merjük meghozni ezt a döntést, hogy belépjünk a szoros kapin, vagyis hogy engedjük, hogy az Úr bele szóljon az életünkbe, hogy segítsen a mi életünkben arra, abban, hogy a döntéseinket hogyan hozzuk meg. Tehát ha beléptünk ezen az úton, lehet, hogy keskenyebb az a határ, ahol mi a döntéseket meghozhatjuk, de sokkal kevesebb az az esély, hogy rossz döntést hozunk. Tehát amikor a széles út és a keskeny útnak a képét tárja elénk az Úr, akkor azt mondja, hogy a keskeny úton azért jó járni, mert sokkal kevesebb az az esély, hogy rossz döntést hozunk. Mert figyelünk Isten szavára, mert engedjük, hogy ő befolyásolja a mi döntéseinket, mert az ige azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Mert ő tudja azt, hogy melyik az az út, ami nekünk a legjobb. Ő tudja az, ahol mi a legkisebb nehézséggel, vagy tévedési százalékkal mehetünk, és amilyen nekünk békességünk lesz. Tehát ezt az utat ajánlja fel az Úr, és ezért mondja, hogy ne féljetek ezen az úton dönteni, ne féljetek belépni ezen az ajtón, ne gondoljátok azt, hogy kevesebbé válik az életetek, lehet, hogy dolgokat elveszítettek, de békesség lesz a ti szívetekben. Nemrég valakivel találkoztam a városban, egy régi ismerősömmel, gyerekkorunkban együtt nőttünk fel, hát időnként szokott kereszteződni mostanában az útunk, és azzal kezdte, amikor találkoztunk, hogy békességed van-e. Nem kérdezte azt, hogy elkérdezte, hogy hogy vagy, de nem ez a lényeg, hogy békességed van-e. És erre kellett nekem választ adnom, hogy békességem van-e. Nem egy hívő ember, nem mondhatnám róla, hogy Isten útján jár, sőt, mondhatjuk azt, hogy nem, de ezt kérdezte tőlem, hogy békességed van, és ezen nagyon elgondolkodtam, hogy valóban, ha találkozunk egymással, és beszélgetünk, akkor föltenni azt a kérdést, hogy békességben élsz-e? És így meg lehetne kérdezni ma mindannyiunknak önmagunktól, hogy békességem van nekem? Mert ez a legfontosabb. Hogy önmagamban kibékültem-e, Istennel kibékültem-e, és békességben vagyok-e. Békességben élek-e abban a helyzetben, amiben vagyok? Van-e békességem? Ez a kérdés. Tehát ezt a kérdést kell föltennünk magunknak, hogy hogyan is éljük mi az életünket. Reggel beszéltünk, és a útmutató ma elénk állította a Zákeus történetét is, és említettük azt, hogy milyen furcsa a Zákeusnak a története, aki mer dönteni az Úr mellett. Kimondta azt, hogy ő az Úrral akar járni, és aztán rögtön Isten egy olyan irányba vezette őt, amely nagyon sok ember számára sok kérdést vett föl. Az a Zákeus egyszer csak föláll, és azt mondja, hogy amit valakitől patvarkodással elvettem, négy annyit adok vissza, a vagyonomnak a felét pedig szétosztom a szegényeknek, és azt mondtam, hogy hát erőteljesen lecsökkent ennek a férfinak a vagyona, nem tudjuk, hogy mennyi maradt, de azt látjuk, hogy elindult a keskeny úton, döntött az Úr mellett, és nem félt meghozni azokat a döntéseket, amelyek ugyan emberi lépték szerint bizonytalanná tették a jövőjét, de ennek az embernek mégis békessége volt. Tehát dönteni kell az ember életében, az Úr ebben szeretne bennünket segíteni, és ezért mondja azt, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Milyen lesz annak az embernek az élete, aki döntött az Úr mellett, aki belépett a keskeny ajtón, aki elindult ezen a keskeny úton, és aki engedi azt, hogy az Úr az ő élete döntéseiben segítségére legyen, hogy iránymutató legyen, hogy befolyásolja az ő döntéseit. Most a Cselekedetek könyvének azt a részét olvastuk el az előbb a imádságunk előtt, amikor Pál Korintusba érkezett, és korintusi gyülekezet volt az, ahol nagyon sok időt töltött el az apostol, és nekik írja a levelében, a korintusi második levélben azt, hogy mennyi szenvedésen kellett neki az ő életében átmenni. És azon tűnődtem el, hogy na hát egy szép élet az, amit Pál apostol végigjárt. Ugye ott a damaszkuszi úton döntött, belépett a szoros kapun, elindult a keskeny úton, és milyen lett az ő élete? Arról olvasunk, hogy megostorozták, hogy megkövezték, hogy egyik városból a másik városba kellett menekülnie, annyi szenvedés kellett átélnie, és az emberben fölmerül az a kérdés, hogy hát ezért érdemes elindulni a keskeny úton? Ezért érdemes elindulni azon az úton, amiről az ige azt mondja, hogy ha ezen jártok, akkor az életetekben békesség lesz. Mi nem erre vágyunk. Akkor, amikor az Úr mellett döntünk, mi szeretnénk békességes, örömteli életet élni, szeretnénk azt, hogy Isten vezessen bennünket, hogy Isten fölemeljen bennünket, hogy szárnyalja alá vonjon bennünket, ahogy olvasunk az igében ilyen örömteli üzeneteket, tehát ezt szeretnénk. Az Úr pedig azt mondja annak idején Pállal kapcsolatban, a megtérésével kapcsolatban, hogy meglátja majd, hogy mennyit kell neki szenvednie. Hát nem vágyunk a szenvedésre. Amikor elindulunk az Úr útján, akkor ugye azért indulunk el, hogy Isten békességet adjon nekünk. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vagy emlékezzünk csak arra, amikor a tanítványok elmondják, vagy kérik az Urat, hogy hát mi mindenünket ott hagytunk, hát mi lesz nekünk? És akkor az Úr Jézus elmondja, hogy hát nincsen olyan, aki elhagyta volna mindezeket, házaikat, földjeiket, testvéreiket, hogy ne kapna száz annyit ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, a jövendő világban pedig örök életet. Tehát, hogy erre vágyunk. Döntünk az Úr mellett, elindulunk egy úton, és akkor Isten majd hordoz bennünket örömmel. És azt mondja Isten igéjé, hogy de nem csak ezt akarja nekünk adni az Úr, nem csak ezt ígéri nekünk. És vannak dolgok, amiket nem szeretnénk hallani, amit Jézus mond az igében. Mert ott ezek után pedig azt mondja, hogy üldözésekkel, vagyis próbákkal együtt. Valljuk be, hogy vannak igék, amik mellett szívesen, vagy a halván bezárjuk a fülünket, nem akarjuk hallani. Vannak dolgok, amikről nem akarunk tudomást venni. És azért nem döntünk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a dolgok ne legyenek az én életemben. Ismerjük azt a süketséget, amely csak akkor van meg az ember életében, amikor nem akar valamit hallani. Hányszor van ilyen? Valaki szól hozzánk, és úgy teszünk, mint a süketek lennénk. Elengedjük a fülünk mellett. Hát ilyenek ezek a gondolatok is. Mi nem ezt akarjuk. Mi azért indultunk az Úrnak az útján, mert békességben szeretnénk élni. Amikor Zákeus elindult az Úr útján, nem gondolta azt, hogy az Úr mire indítja őt. Bár az ige azt mondja, hogy nem mondta neki az Úr, hogy na, Zákeus, akkor most, hogy behívtál engem az te életedbe, akkor nézzük csak végig azt, hogy mit kell csinálnod. Nézzük csak, és nézzünk bele a pénztárcádba, mit, hogyan szereztél. Nem kezdte őt kioktatni dolgokon, hanem Isten lelke indította Zákeust, hogy kimondja, hogy az én vagyonomnak a felét szétosztom. Az Úr lelke indította őt arra, hogy kimondja azt, hogy amit valakitől patvarkodással elvettem, nem csak annyit, hanem négy annyit adok vissza. Tehát egy döntés kellett meghoznia, nem volt könnyű ez a döntés, de mondtam, hogy ez jelentette számára a békességet. Tehát elindulunk az Úrnak az útján, és mi vár ránk? Arról olvasunk Pál apostol életéből, hogy jöttek az életében a nehéz időszakok. Jöttek azok a kísértések, azok a próbák, amikkel talán ő is úgy gondolta, hogy ha lehetne, akkor kikerülni ezt a hétköznapokban. Kikerülni az ő életében. De Isten ilyen úton vezette őt. És ennek is megvolt az oka, de ugyanakkor pedig azt látjuk az igében, hogy igaz az, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ugye, hogyha oda-vissza térünk az Ézsaiási igére, akkor azt látjuk, hogy nem azt mondja az ige, és nem azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, és innentől kezdve semmi problémád nem lesz, és minden nyugodtan, örömtelien fog történni az életedben, ahogy te azt elképzelted, hanem azt mondod, hogy amikor vizen mégy át, én veled vagyok. Amikor folyókon mész, azok sem borítanak el. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Tehát olyan helyzetekbe kerül az ember, amely félelmetes, amely kapcsán még az is megfordulhat az ember fejében, hogy elveszek, de nem kell félni, mert meg nem perzsel téged a tűz, nem kell félni, mert a vizek nem fognak téged elárasztani, mert én vagyok a te megváltód. Tehát, hogy az Úr azt mondja, hogy igen, ha engem követsz, ebben benne van az is, hogy lesznek az életedben nehéz időszakok, de ne félj, mert én ismerlek, mert én veled vagyok. És nézzük csak meg azt, hogy szintén ugyanilyen módon segít az Úr Pál apostolnak, és bátorítja őt ezen az úton. Hogyan is bátorít bennünket az Úr? Ha megnézzük az apostolnak az életét, a korintusi tartózkodását, betekintést láthatunk abba, hogy Isten hogyan van vele, hogyan erősíti meg őt, hogy segít neki abban, hogy ne veszítse el a reménységét, hogyan segít neki abban, hogy ne törjön össze ezek között, a próbák között, hogyan is van mellette az Úr, és hogyan van mi mellettünk az Úr. Hát egyrészt ad nekünk örömöket a nehézségek között is. Arról olvasunk, hogy amikor Pál megérkezett Korintusba, akkor bement a zsinagógába, ahogy szokott, és beszélgetett, elmondta az ő véleményét, és az először még olyan kedvesen beszéltek vele, örültek az ő jelenlétének, mindaddig, amíg bizonságot nem tett Krisztusról, a megváltóról. És onnantól kezdve már nem is fogadták őt olyan örömmel. Egyrészt, amit látunk az igében, hogy Isten mindig mellé áll, amellé, aki kitart az ő útja mellett. Lehet, hogy lesznek konfliktusok. A hívő ember életében mindig lesznek konfliktusok. Konfliktusok lesznek a családtagjaival, konfliktusa lesz a környezetével, konfliktusa lesz a munkahelyén. Amikor vallást teszünk Krisztusról, amikor vallást teszünk arról, hogy a mi életünket az Isten igéje szerint és Isten szent lelke segítségével akarjuk élni, akkor mindig lesznek konfliktusaink. Éppen reggel említettem azt a testvéreknek, hogy mindig nagy kérdés, és sajnos nem tudok rá választ adni, hogy miért van az, hogy vannak emberek, akik, ha bizonságot teszünk Krisztusról nekik, akkor olyan idegesek és ingerültek lesznek. Nem tudom, hogy miért. Miért lesznek idegesek? Miért lesznek ingerültek? Miért beszélnek velünk úgy, ahogy beszélnek? Nem tudom. Hogy vajon mi van a szívükben, én nem látom, de Isten biztos látja. De hát sokszor kell az embernek szembe kerülni ilyen helyzetekkel. Hát ugyanezt történt Pállal is, hogy rögtön idegesek, rögtön ellenségesekké váltak a korintusi zsidók, azért, mert bizonságot tett Krisztusról. Igen, mert dönteniük kellett volna. Az emberek nem akarnak dönteni az Úr mellett. Azt gondolják, hogy ha döntök az Úr mellett, valamit elveszítek, és ez így is van, de megtalálom az életet. Milyen rossz annak az embernek, aki mindig ezzel szembesül az életében. Milyen rossz a hívő embernek, amikor mindig azzal szembesülünk, hogy ha bevalljuk a mi hitünket, ha mi az Úrral való közösségünkről bizonságot teszünk, akkor az emberek eltávolodnak tőlünk, vagy túlzónak gondolják a mi gondolkodásunkat, elhúzódnak, ellenségessé válnak. Addig, amíg erről nem teszünk bizonságot, addig nagyon kedvesen elbeszélgetnek velünk. Talán ugyanúgy, mint Pál apostolról, azt gondolják, hogy ez egy milyen jó ember, milyen művelt, mennyi mindent tud Isten országáról, de amikor bizonságot teszünk a megváltó Krisztusról, akkor minden megváltozik. Miért van ez? Hát miért kell a hívő embernek így élni az életét, és ez mindent elront. És ezt tapasztalta az apostol is. És nem akarunk így élni. Valljuk be őszintén. Nem akarjuk azt, hogy az emberek ellenségesek legyenek velünk. Nem akarjuk azt, hogy valahogy kikerüljünk az emberekkel való kapcsolatunkban, a margóra, szélre. Tehát, hogy szeretnénk rendesen, normális életet élni, de ez lehetetlen, és Pál is ezt tapasztalja. De azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, mert én ott vagyok veled, és ezt tapasztalta az apostol, és adott neki örömöt, mert megtértek néhányan, látjuk azt, hogy a zsidagóga fő megtér, és ez mégiscsak örömöt jelentett számára. Örömöt jelentett számára az a Priscilla és Aquilla, akit az Úr magához hívott, és akivel együtt tudtak lenni, tehát adott neki közösséget, és ez bátorítás volt számára. Tehát Isten velünk van, ne félj megvallani. Sok-sok dologban tapasztalhatjuk meg Isten segítségét, bátorítását a mindennapokban. Lehet, hogy elhagynak emberek, lehet, hogy sokan ellenségesekké válnak bennünket, de az Úr azt mondja, hogy aki elhagyta mindezeket, az életében kap százannyit. Testvéreket, fitestvéreket, nőtestvéreket, és ezek mindig bátorítást adnak a számunkra. És ezért imádkozhatunk, hogy Isten adjon ilyen testvéreket nekünk, akik mellénk állnak, és akik bátorítanak. De nem ez a legnagyobb bátorítás, hanem az, amit az ige azt mond, úgy mond, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ugye Pálnak is ezt mondta, senki sem fog rád támadni, senki sem fog ártani neked. És ez a legnagyobb dolog, hogy Isten velünk van, hogy Isten mellénk áll. Isten melléd áll, mellém áll, akkor, hogyha én döntök melletted. És nézzük csak meg azokat az embereket, akik így indultak el nehéz úton. Nézzük csak meg a hithősöket, akik ugyanezzel a bátorítással indultak el, és mertek lépéseket tenni, mertek dönteni az Úr mellett. Emlékezzünk csak arra, amikor Mózesnek azt mondja az Úr, hogy én veled leszek. És ez így tud elindulni, és vinni az ő népét. Vagy amikor az Úr Gedeonnak azt mondta, hogy menj el, mert én veled leszek, és megvered Midiánt, mint egy embert. És hogyan tudod győzni? Miért mert elindulni? Miért mert döntéseket hozni? Miért mert a keskeny úton járni? Mert az Úr azt mondta, hogy én veled leszek. Nem azt mondta, hogy sikeres ember leszel, hanem én veled leszek. És Isten győzelmet adott neki. És számomra az egyik nagyon szép történet az, amikor elkezdődik a honfoglalás Józsué vezetésével, és elindul ez a hevenyész nép, aki az egész életét a pusztában töltötte, hisz 40 évet kellett a pusztába vándorolni, felnőtt egy nemzedék, aki nem látta Egyiptomot, aki nem ismerte az ott lévő embereket, nem ismerte azokat a szokásokat, és egyszer csak be kellett mennie egy olyan földre, ahol arról olvasunk, hogy erődített városok vannak. Nem ismerték a város legyőzésének a fortéjait, és az Úr azt mondja, hogy ne félj, csak indulj el. És olvassuk azt, hogy amikor odaértek az első nagy városhoz, Jerikóhoz, akkor tehetetlenek voltak. Mit csináljunk? Ne félj, mert én veled vagyok. Figyelj az én szavamra. És József figyelt, és azt mondta neki az Úr, hogy kezdjél el körbe menni 7-szer a városon. Tedd meg, amit mondok, és a végén fújd meg a kürtöt. És azt mondja az ige, hogy lehullottak a falak. Leomlott Jerikó. Ne félj, mert én veled vagyok. Tehát, hogy senki nem fog rád támadni. Nem fogod átélni azt, hogyha vizen mész keresztül, akkor majd elborítanak a hamok, és ha majd tűzön mész keresztül, akkor majd meg fog pörkölni téged a tűz, mert én veled vagyok. Ez a mi bátorításunk, hogy az Úr velünk van, ne félj. Mi pedig valljuk be őszintén, hogy sokszor ezt a variációt hagyjuk ki az életünkből. Igen, mi eltervezünk dolgokat, mi hozunk döntéseket, de hányszor hagyjuk ki belőle az Urat? Pedig csak bízni kéne, ne félj! Ne félj mellettem dönteni, ne félj velem elindulni, ne félj bízni bennem, ne félj akkor sem, hogyha minden olyan hiába valónak tűnik, vagy félelmetesnek látszik. Indulj el, és megtapasztalod, hogy én veled leszek. Testvérem, átéltünk már ilyen csodákat az életünkben? Amit átélt Józsué és Isten népe, amit átélt Mózes a Vöröstengernél, persze mondhatjuk, hogy hát ezek nagy dolgok, de az életünk kicsi dolgai is nagy dolgok. És nem fogjuk átélni, nem fogjuk megtapasztalni ennek az örömét akkor, ha nem merünk mellette dönteni. Ha nem merünk bemenni a szoros kapun, ha nem hisszük el, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem azt a lelket, amivel ha elindulunk, hallgatva az ő szavára, meghozva a mi döntéseinket az ő segítségével, átélhetjük vezetését, átélhetjük a győzelmeket. Nem lesz mindig könnyű, de az Úr mindig átvezet, átsegít. A hatalmas vizen, amelyek nem fognak bennünket lenyomni, nem fognak fölöttünk maradni. Átmegyünk majd tüzeken, amelyek nem fognak bennünket megpörkölni, mert bízunk Isten hűségében. Erre bátorít bennünket az Úr. Ne félj, mert megváltottalak. Ne félj, mert neveden hívtalak. Ne félj, mert az enyém vagy. Az övé vagyunk, ő ismer bennünket, ő tudja, hogy mire van szükségünk, és ő tudja azt, hogy milyen úton akar vezetni bennünket, és ha engedünk az ő szavának, akkor átéljük azt a békességet, azt a határtalan békességet, amit Isten nekünk ígért. Talán még egy gondolatra visszatérek Zákeushoz. Zákeus nem gondolta, amikor azon nap reggel fölkelt, hogy milyen változás fog történni az életében. Lehet, hogy még reggel, amikor fölkelt, újra elővette az ő papírjait, vagy az ő pennáját, még átnézte az elszámolást, még megnézte, hogy mennyi pénze van a titkos helyen, talán még megszámolt a pénzeit, és talán úgy indult a napnak, hogy hát minden rendben van, jól haladok. És a nap végén, hogyha hozott egy ilyen újabb döntést, hogy újra számolta, hát nagyon lecsökkent az ő pénze, de mégis határtalan boldog volt az élete. Annyi mindent elveszített, de megnyerte a békességét, mert hallgatott az Isten szavára. És nem volt benne az a félelem, hogy na de akkor mi lesz ezután? Persze, hogy nem, mert tudta, hogy ne félj, mert megváltottalak, ne félj, mert neveden hívtalak, ne félj, mert az enyém vagy. Hát mi se féljünk odaszállni az életünket. Mi se féljünk mindent kárnak és szemétnek ítélni az életünkben, ami nem Istennek kedves, mert megnyerjük ezáltal a boldogságot, a békességet. Erre bátorít bennünket ma az ige. Hozzuk meg ezt a döntést. Lépjünk be a keskeny, szoros kapun, és menjünk az örökké valóság útján. Legyen miénk is az a békesség, ami a hitősök békessége volt, és Isten bevesz bennünket az ő országába. Hát segítsen bennünket Isten így dönteni a hétköznapjainkban, és így járni az Isten útján. Amen.